kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hamvazó szerdán az Egri Bazilikában mutatott be Szent Misét Ternyák Csaba érsek. Homíliájában a főpásztor kiemelte, éppen az elmúlást szimbolizáló hamu által jutunk el a lényeghez, életünk megújulásához. Minden nagybőjti vállalásunk ebben segít bennünket. A Szent Misén a főpásztor elmondta, a nagybőjt évről évre egy új kihívás és lehetőség, hogy új lendületet vegyen keresztény életünk. Az érsek kiemelte, az imádság, a böjt és az alamizsna csak akkor hiteles, ha nem az emberek elismerését, hanem Isten tetszését keresi. Az ápolók munkája pótolhatatlan, ezért a kormány anyagi megbecsüléssel is elismeri a szolgálatukat, hangsúlyozta a kormány szóvivő a Magyar Ápolók Napjához kapcsolódóan a kormányinfón. Vitályos Eszter köszönetet mondott az egészségügyi szakdolgozóknak, akik nap mint nap helytállnak a betegek mellett, felelősséggel, emberséggel. Jelezte, hogy az elmúlt másfél évtizedben jelentős béremelés valósult meg az ágazatban. Az ápolói átlagbér 2010-ben 171 ezer forint volt, ma már meghaladja a 800 ezer forintot. A serdülőkor finom motoros teljesítményét egyszerre alakítja a biológiai érettség és a tapasztalat, de nem azonos mértékben. Derült ki a serdülőkori fejlődés kutatócsoport 225 fiatal bevonásával végzett vizsgálatából. A kutatók eredményei szerint hangszeres tapasztalat hiányában az összetett kézmozgásokat elsősorban a biológiai érés határozza meg, míg zenetanulás esetén a gyakorlás időtartama válik döntő tényezővé. Olvasható az Eötvös Loránd Tudományegyetem közleményében. Csak nem 1000 egyetemista mentorral, több mint 4000 általános iskolással 110 iskolában folytatódik idén a Tanítsunk Magyarországért program, mondta a gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos Tinnyén. György László hozzátette, tavaly ősszel 707 mentoruk volt, most már 930, és reményei szerint számuk rövidesen meghaladja az 1000-et. A program során egyetemisták mentorálják a kis településeken élő általános iskolásokat, hogy támogassák tovább tanulásukat és segítsék őket pályaválasztásukban. Több mint 40 tervező mutatta be kollekcióját a 17. Budapest Central European Fashion Week-en. A rendezvényre 12 országból érkeztek érdeklődők, valamint iparági szakemberek Magyarországra, közölték a szervezők. A közlemény szerint az esemény sorozat több mint 50 kísérő rendezvénnyel, 6 nemzetközi partnerszervezet együttműködésével, 20 szakági oktatási intézmény bevonásával és több mint 5500 látogató részvételével erősítette tovább Budapest régiós szerepét. A kiemelt bemutatók és prezentációk Budapest jelentős kulturális tereiben valósultak meg. Ilyen volt többek között a Szép Művészeti Múzeum vagy az Apolló Galéria. Partraszállási hadgyakorlatot tartott a NATO Németország balti tengeri partvidékén. 15 hajó és több mint 2600 katona vett részt a gyakorlaton. A március közepéig tervezett manővert pedig mintegy 10 000 katona, több mint 1500 jármű és 17 hajó bevonásával tartják 13 országból. Kizárta Friedrich Merz kancellár, hogy Németországnak saját atombombája legyen. Ugyanakkor elképzelhetőnek nevezte, hogy német katonai repülőgépeket biztosítsanak francia vagy brit nukleáris fegyverek esetleges bevetéséhez. Április 19-én tartják az előrehozott választásokat Bulgáriában. 5 év alatt 8-szor választhatnak a bolgárok, miután december közepén lemondott a konzervatívok vezette koalíciós kormány, amelyet a korrupció elleni tömegdemonstrációk kényszerítettek távozásra. Ketté vált a lengyel kormánykoalícióhoz tartozó Lengyelország 2050 párt. Képviselőinek egy része Centrum néven új frakciót alapít, jelentette be a klímaügyi miniszter. De továbbra is lojális partnerséget ígérnek Donald Tusk kormányának. Az új frakcióhoz eddig 18 képviselő csatlakozott. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, az ország fölé húzódó kiterjedt csapadékrendszer a keleti tájakat várhatóan az éjszaka második felében éri el. Az esőt a Dunántúlon egyre több felé havas eső, havazás váltja. Emellett az északi középhegység térségében is hóesés lesz jellemző. Másutt döntően eső valószínű. Az északkeleti északi szelet egyre nagyobb területen kísérik erős, viharos lökések. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámadt Krisztus, boldogságunk címmel. Bizánci szertartású egyházunkban már hétfőn megkezdődött a nagybőjt. Fél óránk alapgondolatát az előző vasárnap, azaz vajhagyó vasárnap este az alkonyati Isten tiszteleten imádkoztuk. Ezzel a szertartással léptünk rá a nagybőjt 40 napos zarándok útjára. Az ima egyszerre jelent lelki programot és reményteli ígéretet. Így hangzik, a bőti időt ünnepélyesen kezdjük meg, s a lelki küzdelmeknek vessük alá magunkat. Tegyük tisztává lelkünket, s testünket is tisztítsuk meg. Böjtöljünk az étkezésben, de tartózkodjunk minden szenvedétől is, a lélek erényeit élvezve. S végezzük mindez buzgósággal, hogy mindnyájan méltókká váljunk Krisztus Isten szeplőtelen szenvedéseinek ünneplésére, s a Szent Pászka lelki örömére. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.
A bizánci egyház hagyománya szerint nagybőjt kezdetén, vajhagyó vasárnap délután kiengesztelődési vecsernyét tartanak. A szertartás arra kínál lehetőséget és bátorít mindannyiunkat, hogy a szent 40 napot kölcsönös bocsánatkéréssel és megbocsájtással kezdjük. A következő percekben dr. Soltész János, görögkatolikus áldozópap, a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola morálteológiai tanszékének vezetője osztja meg velünk gondolatait.
A nagybőjt kezdete előtti vasárnap egyházunkban a megbocsátás vasárnapja. A megbocsátás a személyes emberi élet egyik legnagyobb, olykor legnehezebb feladata. Az Úr Jézus világosan és egyértelműen beszél róla a hegyi beszédben, ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsátok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Vannak vétkek, vannak bűnök. Ez az alapigasság az oka a megbocsátás szükségességének. Olyan realitás ez, melyet komolyan kell venni. A szabadság jó. Isten ugyanakkor kockázatot vállalt az emberrel, hogy szabadnak teremtette. Az ember szabadon tud jót tenni, vagy rosszat tenni. Döntéseinek következményei vannak, melyek az egész világgal való kapcsolatát befolyásolják. A vétkek felett Jézus Krisztus győzött, aki a vétkes állapotból az egész teremtést megváltotta szenvedésével, halálával, föltámadásával, vagyis a húsvéti misztérium megvalósításával és a lélek elküldésével. Sajnálatos viszont, hogy a megváltás megtörténte után, az úgynevezett közbelső időben is van esélye a bűnnek. Ezért nem véletlen, hogy a Biblia szinte minden könyvében szó van róla. Az ember számára pezsdítő örömhír az, hogy Krisztus életébe kapcsolódva, beleoltódva, győzni tud az ember a bűn felett, így már nem rabszolgája a bűnnek. A bűn legyőzésének kezdete a megtérés. A fogalomnak gazdag ószövetségi háttere van. A próféták a képmutató gyakorlatokkal szemben a belső érzület, a szív megváltozását hirdetik, mert enélkül nem ér semmit. Jeremiás a hűtlen népnek a szövetség Istenéhez való visszatérését hangsúlyozza, követeli. Az új szövetségi megtérés fogalma, a metanoia, a konverzió, az értelem, a gondolkodás és viselkedés megváltoztatását foglalja magában. Míg Keresztelő János a jövendő fenyegető ítéletet, addig Jézus Krisztus az Isten országa jelenlétének sürgető szükségességét jelöli meg indokaként. Igaz, hogy nem feledkezhetünk meg a megtérés és az ítélet kapcsolatáról. A hangsúly azonban Jézus üzenete alapján mégis arról szól, hogy betelt az idő. Most kell megragadni a lehetőséget. A megtérés öröm. Az atyai házba való visszatérés lehetősége, amiért mindent képes odaadni az ember, mint a szántóföldbe elrejtett, de felfedezett kincsért. Az apostoli igehirdetés folytatta Jézus felhívását. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Tartalma, felhívás a hitre, felszólítás a keresztségre, ígéret a bűnök bocsánatára, remény az örök életre. A megtérés egy mindig megújítandó történés az ember számára, melynek lehetőségét és módját az élő Isten keze nyújtja. Kell hozzá a bánat, a bevallás és a feloldozás kérése. A bűn legyőzésének végét a megbocsátás hozza el. A bánatunk így eléri a célját. A megbocsátás elsősorban Isten ingyenes ajándéka. Az ember nem kiérdemli, mert Isten részéről ez több, mint egyszerű válasz. Ajándékként adja a teljes szabadságában. A megbocsátás másodszorban a vétek átfogó legyőzését eredményezi. Ez azt jelenti, hogy bár nem lehet meg nem történtté tenni, de az általa elindított folyamat véget ér. Lezárul, új kezdet lehetősége nyílik meg. A Biblia ezt érzékelteti is. A bűnök fehérré válnak, mint a hó, mondja Izajás. Isten messze eltávolítja a vétkeket. Eltörli őket, mondják a zsoltárok. A megbocsátást kölcsönösség is jellemzi. Kapcsolódik a testvér vétkének megbocsátásához. Bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az ember a megbocsátás kapcsán könnyen azt gondolja, hogy nincs mit megbocsátania, és neki sem kell bocsánatot kérnie senkitől. Viszont amennyiben belső világunk mélységeibe tekintünk, olykor sötét barlangokat tárhatunk föl, melyek szunnyadnak és mérgezővé válhatnak, de talán gyógyíthatók, vagy meg is szüntethetők. Érdemes végig gondolnom, mit bocsássak meg apámnak, anyámnak, házastársamnak, gyermekeimnek, nagyszüleimnek, menyemnek, vőmnek, rokonaimnak, a társaknak, akikkel felnőttem, tanáraimnak, munkatársaimnak, főnökeimnek, szomszédaimnak, papomnak, különös tekintettel a legnagyobb sebet okozómnak, ellenségemnek történő megbocsátásra, vagy bárkire, akivel konfliktust érzek magamban. Uram, szent lelked ereje által add, hogy meg tudjak bocsátani mindenkinek. Lépj be lelkemnek azon területeire, melyeket még nem töltött el a megbocsátás ereje. Add, hogy tényleg megbocsássak. Szabadíts meg az esetleg bennem működő gonosztól, és gyógyíts meg engem. S engedd, hogy megbocsátásom vagy bocsánat kérésem révén mások is meggyógyulhassanak. Tudva azt, Istenem, hogy te vagy az orvosom. Amen.
Nagybőjt első vasárnapját a keleti egyház az igaz hitűség, az ikontisztelet vasárnapjának is nevezi. Arra emlékezünk, hogy 843-ban, Nagybőjt első vasárnapján A konstantinápolyi zsinat ünnepélyesen visszaállította az ikonok tiszteletét és elrendelte évenkénti megünneplését. Igaz hitűség alatt az Istenbe vetett igaz hitet és helyes imádást értjük. A képtisztelet alapja az, hogy az ember Isten képmása, akinek feladata, hogy hasonlóvá váljon a Krisztusban láthatóvá vált isteni ősképhez, s ezáltal istenivé legyen. Ezt az élethosszig tartó munkát, törekvést segíti az ikonok szemlélése, az ikonok előtti meditáció is. Műsorunk folytatásában Seres Tamás ikonfestővel beszélget Obbágy Teréz.
Tamás, akik találkoznak az általad készített ikonokkal, legtöbbjük arról beszél, milyen ereje van az arcoknak. Te ebben vagy különleges? Mit jelent számodra egy-egy szent, az Isten szülő, vagy Jézus Krisztus arcának a megfestése?
A falakon egy arc, hát 2-3 óra volt, talán esetenként talán picit több. De ebben a mondhatom megszentelt időbe vagy időn kívüli időbe jön létre valami, ami akkor én vagyok, mert ez is kell hozzá. Amit akkor én őróla gondolok, akit festek, vagy amit úgy együtt összehozunk. Ez különösen érdekes volt a kortárs szenteknél, akikről van fotó. Hát próbáltam az arcuknak a legjellemzőbb vonásait úgymond megfogni, hogy felismerhető is legyen. És ez alatt, a munka alatt úgy valahogy személyessé válik a kapcsolat Romzsa Tódorral, János Pál pápával, Gojdics Pállal, vagy mondhatnánk itt a neveket. Aztán hát nyilván a kedves szentek egy Isten szülőnél ugyanez. De nincs két egyforma Isten szülő arc, azt gondolom, hogy amiket festettem. Igazából nem törekszem arra a legtöbb esetben, hogy ez egy szigorú értelembe vett másolat legyen. Megengedem azt, hogy nyilván az eredeti segítségével, ami egy sorvezető, de hogy a sorvezető mentén a betűk formája az kicsit egyénivé formálódjon. Az arcokra egy hatalmas odafigyeléssel készültem mindig. Az egész alkotói folyamatnak a csúcspontja volt, az egy stressz helyzet. Az egy feszített állapot, az egy izgalmi állapot, hogy most, és akkor most az arca, és akkor most a csúcsfény, de na, azt nem szabad elrontani. És ebbe a pattanásig feszült helyzetbe az ott megszületik, és az, hogy már az megszületik, és olyan lesz, és aztán a lent imádkozó ember érez valamit általa, az már nem én vagyok, mert az meg már a csoda. És a csodát azt nem én teszem bele.
Te milyen folyamaton mentél keresztül, hogy képessé tudj válni a természetesen keresztül a természet felettire, a láthatón keresztül a láthatatlannak az ábrázolására?
Benne vagyunk a hordóban, mint a bor, és érünk. Szóval sokat érünk, és a hordóban sötét van. Meg néha megkénezik, és akkor ez nem jó. Most, hogyha visszatekintek az eddigi összes munkámra, minden munka formált, minden munka sebeket is ejtett, gyógyított is, meg is érintett, és más lesz az ember utána, mint amilyen előtte volt. Hát azért napközben itt nagyon nagy volt a nyüzsi. Csoportok jöttek, hívek jöttek, állványoztak, sok mindent csináltak. De amikor este már mindenki hazament, és akkor jut a csendességre is egy kis idő, és akkor mondjuk festek egy arcot például, vagy mindegy is, hogy mit, csak megvan az az intim hangulat, ami néha kell, nem csak a templomfestésben, hanem a mindennapjainkban, otthon, a családban. És megvan az az intim hangulat, hogy magunk vagyunk, Uram, ketten. És hát az ikonok erre is valók, hogy a hívek személyes kontaktba jöjjenek, úgymond az ábrázolt személlyel, meg tudják szólítani, érezzék a jelenlétét. Ikon szentelés által úgy gondoljuk, bár én azt hiszem, hogy szentelés nélkül is ezek a szent képek, ha hazavisszük őket, akkor az otthonainkba költözik velük az, akit ábrázol. Tehát úgy kell tekintsünk, úgy kellene, csak hát az ember a hétköznapokban feledékeny, úgy kellene, hogy tekintsünk ezekre a képekre, hogy az Isten szülő, Szent János, Damján, bárki ott van az otthonunkban, ott van velünk, néz engem, és én nézem őt. És egy picit vannak ilyen filmek, ahol hát ugye valamiféle hologram, akármi alak jelenik, és akkor bele lehet nyúlni, és egy picit ezekben az ikonokban is bele lehet nyúlni, és bele kell nyúlnunk, mert valahol ők meg nyúlnak felénk. Tehát a kérdés az nekem festőként is a kérdésem az, hogy amikor festem ezt a bárkit, akit éppen festek, akkor engedem-e, hogy behúzzon a képbe. De egy szentáldozásnál ugyanez. Oda mehetek rutinból, de engedem-e, kész vagyok-e arra, hogy átadjam magam, és kész vagyok-e arra, hogy megérezzem azt, hogy milyen édes az Úr.
Isten szent, s minket is a maga szentségében akar részesíteni. Szent Péter ezt így tanítja. Mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között, mert megvan írva. Szentek legyetek, amint én is szent vagyok. Ez a meghívás az ember előtt álló legnemesebb cél. De hogyan érhetem el? A most következő elmélkedéssel remélhetően közelebb kerülünk a válaszhoz. Szent Gáli Kata gondolatait Mohai Gábor mondja el. Címe: Szentté lenni.
Életed nem sors, hanem hivatás. Van külső hivatásod, küldetésed, hogy ott, ahol élsz, tanúságot tégy Krisztusról egész magatartásoddal. S egy belső, mely neked szól egyedül. Egy név lebeg fölötted, melyet nem ismersz, de amelyen Isten fog szólítani az örökké valóságban. A győztesnek rejtett mannát adok, és egy fehér követ. A kövön új név áll, amelyet más meg nem ért, csak aki megkapja. Jelenések könyve 2:17. Az ókor csiszolt fehér kőlapja a mai belépő jegyek őse. Névre szóló, névvel ellátott meghívó. Ez a név teljesen fedi majd énedet, s kifejezi azt az élő isteni gondolatot, aki vagy. Ez a név csak a tied lesz, senki másé, hiszen egyetlen példány vagy a világ mindenségben. Nem fogod érezni az isteni szeretet különbözőségét, mert Isten az egyetlennek kijáró, sajátos szeretettel szeret. Nem a küldetés nagysága számít, hanem az, hogy hogyan töltötted be. Az űrhajósokat ünnepli a tömeg. Van, aki ismertetést is olvas az űrkutatásról, de szakmának alig választja valaki. Ez a szentek sorsa is. A nagy közönség megcsodálja őket, néhányan megveszik életrajzukat, de kilép a nyomukba. Az evangélium legszomorúbb mondata, melyhez az Úr könnye tapad, de te nem akartad. Máté 23:37. Ne álmodozzunk, rövid ahhoz az élet. Az életszentség sok kicsiségből tevődik össze. Úgy átitatódni Isten gondolataival, hogy gondolkozás nélkül is akarata szerint cselekedjünk. Ez a szentség. Vannak oltárra emelt testvéreink, nagybetűs szentek. Egy világkiállítás mintadarabjai, különböző korok és ízlések válogatása szerint. De hiába időt álló az életszentség lényege, a ma szent eszménye eltér az előző századokétól. Nekünk elérhető, utánozható, emberi szentek kellenek, akik ebben a túlhajszolt életben, kultúrkörnyezetben és jól szabott ruhában élik elénk a legmélyebb Isten közelséget. A született szent mese. Az új lakótelepek kockaházai közé nem illik a gótika csipkéje, vagy a barokk aranyos faragása. Korszerű templomokat igénylünk, de addig is szükségkápolnákat. Vajon Isten nem kívánja-e, hogy szükségkápolna légy? Azok az embertestvérek, akik nem járnak templomba, nem az oltári szentségben fognak találkozni Krisztussal, hanem mi bennünk, és pedig abban a mértékben, amennyire mi krisztusiak vagyunk. Az idézet Háperintől való. A felismerés hívás a követésre. Nem valószínű, hogy holnap megteheted azt, amit ma elmulasztottál. Hogy holnap majd lesz erőd szakítani a bűnnel. Hogy Isten szavát holnap is meg fogod hallani, mert ő ma hívott téged. Isten szemében a te sorsod is van olyan értékes, mint a világtörténelem főszereplőjé. Nincs két egyforma út, legfeljebb csak hasonló. Minden ember életnek megvan a maga egyéni ösvénye, melyen sem előtte, sem utána nem járt senki, és nem is fog járni soha. Ha gyorsan akarsz haladni, dolgozz össze Istennel. Ha valami világosodik benned, mélyítsd el azzal, hogy olvasol hozzá, hogy gondolkozol fölötte. Ha indítást érzel a jóra, tartsd ébren, mérlegeld, hogyan tudnál megfelelni. Lehet Istennek olyan hívása is, ami nehezedre esik. A kegyelem sem föltétlenül hozza magával a lelkesedést. Számíts arra, hogy Isten mindent kívánhat. Keresztül húzhatja terveidet, megmásíthatja az emberi okosság útjait. Kimozdíthat a magányból az emberek közé, és a nagyváros forgatagából a tanyavilágba. Az is kegyelem, ha felvillan benned, élni kellene az evangéliumot, most és itt, ahol vagy. A kenyérhez arcunk verítéket apad, de éppen úgy verítékbe kerül az atya akaratának teljesítése is. Sok önnevelés kell addig, amíg elmondhatjuk, az én eledelem az, hogy annak akaratát teszem, aki elküldött engem tanúságot tenni a mi úrunkról. Ne glóriás szent akarj lenni, hanem igaz ember.
Keleti egyházunkban, a nagybőtben gyakran mondjuk szíriai Szent Efrém imáját, amely személyes, lelki erőfeszítéseinkhez kínál szempontokat. Műsorunk végén hallgassák meg Orosz István Mokiosz, görögkatolikus áldozópap, egyetemi és kollégiumi lelkész elmélkedését.
Életem ura és uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy, és megszólás szellemét. Így kezdődik Szent Efrém imája, amelyet a bizánci rítusban, nagybőjtben imádkozunk. Ez az imádság nagyon kedves számomra, mert egy nagyon stabil programot ad a nagybőjtre. Rögtön az elején az imádságban rendezzük a viszonyokat. Hiszen a nagybőjt az arról szól, hogy rendezzük a kapcsolatainkat, elsősorban az Isten kapcsolatunkat, és a rendezett, vagy rendezendő, és rendezés alatt álló Isten kapcsolat segít abban, hogy az emberekkel és önmagunkkal is tudjuk a kapcsolatunkat rendezni. És azzal, hogy az imádság elején megszólítjuk Istent, életem ura és uralkodója, ezzel az imádság kezdéssel megpróbálok visszatérni ahhoz az életemben meghatározó és szükséges megállapításhoz, hogy Isten az Úr és az Uralkodó. És utána, amikor kérem tőle, hogy ne engedje hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét, akkor egyszer s mind jelzem azt is, hogy minden, amit teszek, az csak vele tud működni. A nagybőjt nem arról szól, hogy megpróbálunk valamiféle elvont erkölcsöknek megfelelni, hanem rendezzük a viszonyainkat, és ennek a kiinduló pontja Isten. és ezzel, hogy rászegezem a tekintetemet, és kérem, hogy ne engedje hozzám, azzal nem lemondok a saját cselekvéseimről, a saját döntésemről, hanem éppenséggel azoknak a méltóságát ismerem el. Azt ismerem el, hogy mindezt azért tudom megtenni, azért tudok ezekre odafigyelni, mert Isten szabad akaratot adott nekem. És azzal, hogy kérem őt, hogy segítsen ezeknek a kerülésében, ezzel megint csak rendezem a vele való kapcsolatomat, a figyelmemet rá irányítom. Ne enged hozzám a jóra való restség, a könnyelműség, a pénzvágy és a megszólás szellemét. A jóra való restség egy olyan kísértés, ami jelen van az életünkben, általában a közöny és a közömbösségnek a formájában éljük ezt meg a 21. században. Amikor megtehetném, de valamiféle belső feszültség miatt, vagy egyszerűen kényelemből nem teszem meg a jót, vagy nem teszem meg azért, mert az fáradtsággal járna. A nagybőt kiváló alkalom arra, hogy erre odafigyeljek. A pénzvágy, vagy ahogy görögből még fordítani tudjuk, a hatalomvágynak a szellemét. Hatalmat kaptunk mindannyian Istentől, hogy szeressük őt, hogy szeressük fele barátunkat, és szeressük önmagunkat. Hogyan élem meg ezt a méltóságomat a hétköznapjaimban? A könnyelműség. Könnyelműség vagy a hiába való kíváncsiságnak a szelleme, amely a hétköznapjaimban megint csak jelen tud lenni. Akkor, amikor hagyjuk, hogy a figyelmünket a nem fontos, de kényelmes és kellemes dolgok eltereljék. Hiszen nagyon fontos az imádság, nagyon fontos egy mély beszélgetés, nagyon fontos a csend, de nagyon sokszor ezek kényelmetlenek tudnak lenni. Hiszen nem mindig az szerez boldogságot, ami kényelmes. Nem az szerez örömöt, ami kényelmes, hanem az, amiben a szeretet növekedni tud. És az utolsó, amit kérünk Istentől, hogy ne engedje hozzánk, az a megszólásnak, vagy akár úgy is fordíthatnánk, hogy a fecsegésnek a szellemét. Mind a kettő különböző beszédben elkövetett bűn vagy visszaélés, mind a kettő visszaélés a méltóságunkkal, azzal, hogy a szavainkkal, Isten képére és hasonlatosságára lévén teremtve, mi is építeni és teremteni tudunk. És ezeknek az antitéziseként kérjük Istent, hogy ajándékozzon nekünk. Ajándékozz inkább szolgádnak a józanság, az alázatosság, az álhatatosság és a szeretet lelkét. Igen, Uram Királyom, add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljen fele barátomat, mert áldott vagy örökkön, örökké. Amen.
Kedves hallgatóink, Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Maradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban folytatjuk dr. Petővári Ákos irodalomtörténésszel készült beszélgetésünket, aki a kassai Kazinci napokra írt tanulmányt Márai Sándor műveinek befogadásáról a rendszerváltás előtt és után címmel.
A nagyszülei révén akkor a Ákosnak a kassai kötődése az érthető. Vissza tud emlékezni, hogy életében mikor járt először Kassár, és mi az, ami annyira megfogta ebben a városban?
Amikor gyerek voltam, azért nem értett ki bejárkálni a határon egyszerűen. Hát rokonlátogatásra jártunk. Egyre gyakrabban. Aztán itt kell elmondanom, hogy Lefebvre Béla szobászművésznek a rokona vagyok. Lefebvre Béla bácsi készítette a Kassai Dóm falán a Rákóczi emlékművet. 1938-ban történetesen, és amikor Horthy Miklós bevonult a városba, akkor virágözön volt ott az emlékmű környékén. Úgy vagyok rokon a Béla bácsinak, hogy a nagyapámnak a húgát, Petró Emiliát, Milka nénit vette el feleségül, ő volt az első felesége, és november 7-én mindig jártunk, mert nálunk ugye szabadnap volt, Csehszlovákiában pedig munkanap, és amikor elkészült Fábri Zoltánnak a síremléke, akkor Béla bácsi elvitt minket Stószra, és megmutatta az emlékháznak a falán a domborművet. És hát a többi rokonunkat, keresztmamát, meg a többieket azért egyre gyakrabban látogattuk.
A Kassai temetőben sok híres magyar nyugszik?
Igen, Béla bácsinak van ott emlékmű, amit történetesen ő saját magáról készített, meg Milka néniről, meg a második feleségéről, Sönnes Kláráról.
Nincs ilyen külön részleg, hogy magyar temető, ugye?
Hát nagy részt ugye magyarok nyugszanak, amit Máré Sándor is emleget a temetőt.
Az ilyen műemlékvédelmi temető?
Hát a legfontosabb sírokat védik.
Akkor oda is érdemes lenne egy vezetett túrán részt venni?
Ami a vezetett túrát illeti, Barassa Zoltán az, aki magyar és szlovák nyelven szervez túrákat, én mindig megkapom a túra útvonalát.
A tanulmányában is említette a szlovákok viszonyát egy kicsit Máraihoz. Hogy látja, hogy ma mennyiben változott a megítélése?
Hát az, hogy felkeresik az emlékmúzeumot.
Szlovákok is?
Igen, ez az egyik dolog. A másik, hogy most már azért oldódnak ezek a konfliktusok érzésem szerint. Vannak elszigetelt esetek, szóval mivel a szlovák nyelvnek az alapjait azért csak ismerem, tehát tudok tájékozódni. Meg hát nyilván angol kényelmesebb beszélgetnem, például szlovák fiatalokkal, és egy hosszú magyarországi úton együtt utaztunk, és érdekes volt a számomra, hogy azért elég objektívan látják a közös történelmünket. Tehát mondjuk a közös parlamentet például. Bár volt egy érdekes megnyilvánulás, hogy Johann Giriens Overszé felvidek. Hát mondtam nekik, hát persze nem erről beszélgettünk eddig, hogy Magyarországnak a szerves része volt felvidék.
És nem ez a témánk, de én nagyon szeretem Esterházy János politikusunkat is, és emlékszem, hogy Kassán csak egy kapu aljban ráccsal elzárva volt a szobra. Ez máig így van, ön szerint?
Mostanában nem láttam a szobrát. Most erre nem emlékszem.
De reméljük, hogy ott van még.
De természetesen. Igen, mert siet hozzá kell tennem, hogy a második világháború után nagyon sok emléktáblát, magyar vonatkozású emléktáblát eltávolítottak. Jelen pillanatban ezek láthatók. És hát például Barassa Zoltán megmutatja ezeket az emléktáblákat. Meg érdemes a főutcán úgy ismerni, hogy nem csak a bevásárlóközponthoz sietni, hanem az emléktáblákat is megnézni.
Barassa Zoltán városbemutató előadásait, túráit a YouTube-on is meg lehet találni. Nagyon ajánlom mindenkinek, és nagyon remélem, hogy sokáig fog még élni. Évek óta tervezek vele egy hosszú beszélgetést, és nagyon remélem, hogy ez meg is fog valósulni. Egyszer a Miskolci könyvtárban egy könyvbemutatón találkoztam vele. Kassáról írt egy könyvet, egy úti könyvet, és azt is nagyon szeretném beszerezni. Nemrégiben jártam Kassán, és sajnos a Dómban nem sikerült bejutni a Rákóczi sírhoz lejutni, és már mástól is hallottam, hogy ez nem sikerült. Ákos, erről tud valamit?
Nem látok különösebb gondot ebben. Tehát egy kis türelemmel kell lenni, és akkor le lehet menni. Ami pedig Barassa Zoltánnak a könyvét illeti, ajánlom mindenki figyelmébe, ez nem egy megszokott útikém, ebben szerepel a jelenetes Balassa Zoltán féle humor végig.
Tehát akkor nagyon olvasható.
Igen, nem láttam még ilyen útikévet, megmondom őszintén, mint ez.
Ön szerint Magyarországon lehet kapni?
Ebben nem vagyok biztos.
Világhálón hát utána nézünk.
Kassán meg kell nézni. Egy dedikált kötetem van.
Kassán még egy a Dómon kívül egy nagyon fontos magyar kulturális emlék az a Rodostói háznak a megléte. Régen jártam már arra.
Igen, ez feltétlenül érdemes megnézni, mert itt arról van szó, hogy a berendezésnek egy részét Rodostóból szállították annak idején Kassára, és hát kiakadta a bútorozatot, kifaragta, meg kiesztergályozta második Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem. A szakállalítólag tele volt faforgácsa, és nagyon dolgozott egész nap, és hogyha valaki megkérdezné, hogy milyen stílusú az a bútorozat, akkor a válasz az, hogy Rákóczi Ferenc stílusú.
A Emlékmúzeum Márairól egy nagyon színvonalas, többszobás komplexum, és nagyon jó azt látni, hogy mindig van ott valaki.
Igen. Különösen az ebédlő az nagyon érdekes, mint hogy a fotón szerepelünk a családot körülüli az asztalt. És Ötvös Annával nagyon jókat lehet beszélgetni hát a kiállításról.
Érdemes felkeresni, a belvároshoz nagyon közel van ez a múzeum. A Márai életútjával kapcsolatban ön hogy látja, hogy jól tette Márai, hogy nem jött haza, és akkor nem lehetett volna ilyen életművet alkotnia, vagy pedig máshogy ment volna az irodalmi életünk. Tudom, hogy nincs ilyen a történelemben, hogy mi lett volna, ha, de Márai nem bánta meg ön szerint, hogy nem jött haza?
Ő, amikor látta, hogy a könyvei ott vannak a raktárban, és nem fognak megjelenni, akkor úgy érezte, hogy sem értelme, hogy Magyarországon továbbra is maradjon. Szóval nagyon őszintén leírta, hogy elhangzott. Na de mi történt ezekkel a könyvekkel? Ugye egyesek azt gondolják, hogy ott a raktárból egyenesen mentek az úszdába a könyvek. Hát nem. Ugye a kommunistáknak több eszük volt, mert ők szépen nyugaton eladták ezeket a könyveket. Így aztán bevételhez lehetett jutni.
Tehát ők tudták, hogy milyen embert veszítenek el, és mégis hagyták.
Igen. Igen. Úgyhogy Márai Sándornak olyan komoly nézetei voltak a világról, meg Magyarországról, hogy szó se lehetett arról, hogy amíg a szovjetek Magyarországon tartózkodnak, hogy visszajöjjön. Az életének az utolsó szakaszában megindultak az intenzív tárgyalások a könyvei kiadásáról, de hát akkor már ő egyre rosszabb lelki állapotban volt, mert elveszítette a nevelt fiát, a feleségét, és az ő egészsége is megromlott.
Pedig egy kicsit kellett volna már csak élni a rendszerváltásig.
Nagyon kevés időt kellett volna várnia. Nagyon keveset.
Ez nagyon tragikus.
Igen. De hát ő egy tanfolyamra járt, arra fegyverhasználatot tanulta meg.
Akkor tudatosan készült rá.
Igen.
És még visszatérve a Magyarország eljöveteléről, az egyik könyvében nagyon drámaian írja le azt a jelenetet, ahol a ottani kommunista rendőrtől megkapják a útlevelet, és az a búcsú, az nagyon előttem van, az a fájdalom is, hogy mennie kell. Tudna mondani, még most Balassa Zoltánt említettük, olyan felvidéki értelmiségieket, akiket ön személyesen is ismer, vagy ismert, akik nem hagyták kihunyni az évtizedek alatt sem a magyarországi irodalmi életet Kassán?
Hát elsősorban Gál Sándor tudnám mondani, az íróköltők közül. Ő eredetileg kassai magasházban lakott, bérházban, de Buzitára költözött, ez a magyar határ közelében van. Ő képviselte Kassán az irodalmat, úgyhogy belsejében, meg a prózájában akarta a magyarság érdekeit képviselni.
És a más irodalomtörténészeket még ki tud emelni?
Hát szerintem most egy nemzedékváltás van kibontakozóban, és Eötvös Annának tudnám mondani a tevékenységét.
Azt hogy éli meg, hogy gyerekként rokonlátogatóban még sokkal több magyar szót hallott az utcán, most meg már nagyon keveset?
Ez nehéz kérdés, mert most már, hogyha valaki magyarul szólal meg, az nem olyan idegesítő egyesek számára. Bár volt konfliktus helyzetem.
Nem régiben?
Hát korábban, igen, de amit át kellett hidalni. Szóval azért mind a két félnek közelednie kell egymáshoz szerintem.
De jó az a tudat, hogy van olyan étterem, ahol rendszeresen mindig találtunk magyar pincért.
Igen.
Meg ott vannak az intézmények, amik még a Márai Gimnázium, például ami még őrzi a magyar végvárat. Most Kassával kapcsolatban sokat gondolkodtam ezen, hogy melyik a jobb, az, ami Máraival történt, hogy el kellett hagynia a szeretett városát, és végül nem látta úgymond az elszlovákosított verzióját, vagy pedig az lett volna neki nehezebb, hogyha ezt végig kellett volna néznie.
Ahogy beszéltünk itt róla, amikor a csehek elfoglalták a várost 1918 végén, akkor ő nem tartózkodott. Azért hivatkoztam a nagymamámra, hogy akkor hogy volt az egész, hogy történt, és akkor sem tartózkodott, amikor a magyar vörös hadsereg visszafoglalta a város, mert akkor Pesten volt abban az időszakban. Tudomásom szerint én így tudtam rekonstruálni. A nagyszüleimnek Trianon után el kellett hagynia a város Miskolcra költözni, családi házat építeni.
Akkor ők ezt nem láthatták?
Ők nem láthatták, viszont a keresztanyám, akivel rokonságban is voltunk, De hát úgyhogy a nagyapám testvérének a lánya, ő kassai lakos volt, mint egy annyian a rokonságomból, és őt már az élete alkonyán fogadtam róla, és a díszkapuról beszélt, amit átszolt a Korti Miklós bevonulásához. A nagyapám nyilván katonaruhában ment, amikor Kassát Korti Miklós visszacsatolta, és akkor küldte a képeslapot a nagymamámnak.
Ez egy fekete-fehér képeslap a kassai dómról. Utána a nagyapja nem került veszélybe így katonaként a háborúban?
A másik világháborúban, amit konkrétan tudok, például Erdély visszacsatolásában részt vett. Ezt színes diákról tudom, mert a nagyapám fotóművész volt, és az igyekezett mindent megörökíteni. A két világháborúval kapcsolatban sok fotója van.
És hol esett fogságba?
Soha nem esett fogságba. Ez volt a szerencsé.
Melyik volt az utolsó része, ahol még harcolt?
Én arról is tudok, hogy ugye a Szovjetunióba is kellett mennie.
Akkor volt a Donkanyarnál?
Hát szóval azért sok mindent megélt, amiről persze nem beszélt különösebben, mert mondjuk én még általános iskolás voltam, amikor ő eltávozott, úgyhogy...
És nem is írt erről?
Még nem találtam fel teljesen.
Vannak naplói?
Hát még fejezését mindig keresem, mert...
Nehezen olvasható az írása?
Nem. Nagyon szépen olvasható. Úgyhogy én mindig fognak felbukkanni dokumentum.
És ha ne adj Isten, Ákost a Jóisten majd 30-40 év múlva magához szólítja, akkor ezek a naplók jó kezekben fognak maradni?
Egy naplóról tudok csak.
Akkor a lánya azt tudja, hogy milyen értéket képvisel?
Igen.
Akkor vigyázni fog rá, tehát ebből még akár fontos dolgok is kiderülhetnek.
Remélem.
Ön érez erőt azzal kapcsolatban, hogy még ezzel a naplóval tudatosabban foglalkozzam? Akár egy tanulmány megírása?
Nem, azt lezártam, és annak örülök, hogy az interneten megtalálható a japán naplója.
Igen?
Igen.
Na, hogy találhatjuk meg?
Tehát úgy, hogy a Gömörország című folyóiratnak a számáról van szó, 1918-as eseményekről, 2018-as szám.
Akkor arról írt. De akkor ez csak egy része a naplónak?
Az egész napló.
Az egész napló benne van? És a nevet hogy tudjuk keresni?
Gömörország, 2018.
És a nagyapjának a neve?
Becsó Nándor.
A nagymamájának mekkora tragédia lehetett, hogy akkor ő a első világháborúban, amikor a vörös csapatok Kassát visszafoglalták pár hétre, akkor Kumbéla megígérte, hogy akkor Kassát nem hagyjuk, és aztán mégis hagyták, és utána Miskolcra költözése után meg Kumbéla utca lett a mai Soltész Nagy Kálmán utca, és neki a Kumbéla utcán kellett laknia.
Szemelvesz utcán lakott, ha mi laktunk
el. Ja, bocsánat, csak akkor a Kumbéla utcát ő soha nem vette a nevére.
Nem, soha nem mondta. Mindig Soltész Nagy Kálmán utcát mondott.
Az előző kassai Kazinci napokra nem tudott eljutni, viszont azóta több híres magyar személy is elhunyt. Róluk megemlékezne?
Dr. Máté Lászlóról beszéltem. Ő a doktori disszertációmat segítette, és jelen volt a védésnél a Miskolci Egyetemen, és fel is szólalt, és azon kívül ide kell sürgősen tennem dr. Juhász György, Fábri Zoltán orvosa, és ott volt, és felszólalt, sajnos már ő sincs az élők sorában, és őrőlük szoktam sokszor visszaemlékezni.
Mikor lesznek a következő Kozinci napok?
Novemberben. És készülök rá már.
Egy új tanulmánnyal?
Igen, igen. Ezt dédelgetem.
Valamit elárulhat ebben?
Igen, igen. Mész László papköltő, katolikus papköltő tevékenysége. Szóval azért ő is megjárta a hadakútját, hogy mondjam, szóval sokat kellett átélnie, de ő mindig az életet tartotta elsődlegesnek. Életigenlését kell kiemelnem.
Régóta foglalkozik már vele?
Igen.
De még tanulmányt nem írt?
deírtam, és már meg is jelente a kassai figyelőben. Hát ő Fábi Zoltánnak volt a kortársa, és hát állandóan levelezték egymásra, és hát a levelek megvannak a Somorjai Magyarság Kutató Intézetben.
A kassai figyelő újság, amit említett, máig megjelenik?
Igen, hát mondjuk a mai világban egy folyóiratot fenntartani eléggé bonyolult dolog.
Ez online?
Magyar nyelvű, nem. Úgy tudom, hogy most még papíron.
És havonta jelenik meg?
Havonta.
És hol lehet olvasni?
Kassán.
Csak Kassán?
Meg hát Pesten hozzájutni.
De például a Miskolci könyvtárban nem lehet megtalálni?
De.
Ott is?
A helytörténeti könyvtárban.
A helytörténeti könyvtárban. Akkor nagyon remélem, hogy személyesen fogunk találkozni most már végre idén, mert a másik nagy álmom, hogy én is eljussak a Kozinczi napokra, ott rengeteg értékes előadást tudnék rögzíteni. Én Petővári Ákos irodalomtörténésznek nagyon köszönöm, hogy bemutatta a Márairól szóló tanulmányát, és köszönöm, hogy kicsit segített szellemileg eljutni most Kassára, és mindenkit bíztatok arra, hogy ezt fizikálisan is tegye meg, mert nem fog csalódni ebbe a gyönyörű városba. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, és boldog új évet kívánok önnek.
Viszont kívánom, és köszönöm a lehetőséget. Nagyon jól esett.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Petővári Ákos irodalomtörténésszel beszélgettünk, aki a kassai Kazinczi napokra írt tanulmányt Márai Sándor műveinek befogadásáról a rendszerváltás előtt és után címmel. A műsort Grunda János szerkesztette, nevében is búcsúzom önöktől a bemondót, Klész Beátát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,
és kisujjszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.